Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Már el is vették a kedvemet. István hallgató írja, hogy olvastam a gladiátoros számot, újat nem kapsz, írja ő. Különösen szép ez a néhány gondolat, amikor Katona Csaba történésszel beszélgetünk, aki bár nem a gladiátorokról fog beszélni, de azért a szakmáját érintő kritikára rákérdezek, hogy újat tudnak a történészek mondani? Ez kicsit ilyen álnaív kérdés, persze. Szervusz, Csaba!
Szia, jó reggelt, Csaba!
Jó reggelt kívánok! Annyira nem álnaív kérdés, mert kérdés, hogy miről? Tehát maradjunk annyiban, hogy a történésznek a mozgásterét behatárolják a rendelkezésre álló történeti források, illetve a régészeti leletek. Uh-huh. Következésképpen most mondok egy egyszerű példát. Semmiről nem mondom azt, hogy nem lehet újat mondani, mert ugye a történettudomány, mint minden humán tudomány úgy működik, hogy a már rendelkezésre álló adatokat is mindig újraértékeljük, újra gondoljuk. Mindazonáltal, hogy mondjuk tömegével kerüljenek elő árpádkori oklevelek bárhonnan, akár átiratban, főleg eredetiben, azt nehéz elképzelni. Ilyen értelemben nyilván a történeti kutatás is csak olyan, mint a filmművészet, hogy bizonyos dolgokat már nehéz újságként elővenni, vagy újdonságként elővenni, de erre meg azt tudom mondani, hogy mindenkort más helyez előtérben, mindig újabb értékelések születnek, és mindig van egy újabb nemzedék, akinek lehet újat mondani.
És hát ugye a technológia is fejlődik, mert ezeken a tudományos csatornákon én azt veszem észre, hogy olyan módszerek jönnek elő, ami ilyen régmúlt korokat is teljesen új megvilágításba helyez, hogy a gladiátoroknál például a csontoknak az elemzés, egyetlen egy gladiátor temetőről tudnak egyébként, ami bizonyítottan az, és a csontok elemzésével derült ki, hogy ittak valamiféle fahamú tartalmú főzetet például, meg hogy igazából nem ezek a kigyúrt szálkás csávok voltak, hanem ilyen kicsit potrohosak, mint én, úgyhogy abszolút korhű vagyok egyébként.
Na hát ez remek. Na hát szerintem fog tudni újat mondani Csaba, mert egy olyan valakivel fogunk foglalkozni, akiről megint csak keveset lehetett hallani, de eszméletlen izgalmas története van, és ez Schmidt Miksa, aki egy bútorgyáros és lakberendező volt.
A magyar IKEA.
Hát még annál is több talán, mert pont nem IKEA-s, hanem a nagyurak kiszolgálója volt, de hát adjuk át a szót, és nézzük meg az ő történetét.
Hát igen, Schmidt Miksa egy roppant érdekes dolog, ugye nekem többször eszembe jutott, hogy roppant érdekes téma pontosabban. Ugye múlt héten beszéltünk Franz Ebenhökről, alias Ebenhök Ferencről, aki egy mintapolgár volt. Schmidt Miksa alias Max Schmidt életútja egy picivel összetettebb és bonyolultabb, mondjuk úgy, hogy árnyaltabb és jobban szét lehet szálazni az ő életének a különféle elágazásait. Hát amit a neve is elárulja, osztrák származású. Ha még mélyebbre visszaásunk a családfájába, akkor kiderül, hogy ez a család igazából porosz eredetű. Az más kérdés, hogy az ő édesapja az már Bécsben csinált karriert. Hát lehet ennél szebb neve valaki, mint hogy Karl Friedrich Heinrich Schmidt. Tehát ennél németesebben, nehezebben hangzik már egy név. És ő alapvetően egy üzleti karriert csinált Bécsben. Ugye Bécs, akárhogy is nézzük, a 19. században Európa egyik legfontosabb városa. És itt egy bútor és lakberendezési céget működtet az idősebb Schmidt, a fia pedig követi őt a pályáján. És ezzel nincs is semmi gond, ugyanis egy egészen kiválóan teljesít a szakmájába. Ugye, ami miatt most beszélünk róla, megint csak egy évszámban, pontosabban egy évfordulóba kapaszkodtunk bele, ugye 1866. augusztus 1-én született, tehát úgymond évfordulója van az ő születésének. És ha egyfelől közelítjük meg ezt az életutat, akkor láthatunk egy mintapolgárt. Egy olyan mintapolgárt, aki ráadásul átteszi a székhelyét 1890-es években Budapestre, Bécsből. Természetesen a mögött üzleti szándék húzódik meg. Hát csak gondoljuk végig a helyzetet. Van a monarchia, a monarchiának van úgymond kettő fővárosa, és a Schmidt cég terjeszkedni akar Budapesten is, ami egy nagyon jó felvevő piac, amit abszolút mértékig meg akar hódítani. És állítólag volt-e mögött egy tudatosság is, hogy Schmidt be akarta bizonyítani, hogy Budapest van olyan város, mint Bécs, ugyanúgy élhető, ugyanúgy el lehet tölteni itt egy teljes életet, mind üzletileg, mind magánélet tekintetében. És itt egyebek mellett rátette a kezét egy olyan ingatlanra, ami a mai napig a főváros, azon belül is Buda, azon belül pedig Óbuda egyik ékessége. Ez a Kiscelli Múzeum. Szerintem a legtöbben azért már jártunk ott. És ez ugye a Budapesti Történeti Múzeumnak úgymond a része, ha úgy tetszik, a filiája, hogy nagyon szépen fejezzem ki magam. De az egésznek a lényege, hogy ezt az épület együttest, és köszönöm, hogy itt a képen is megjelenik előttünk, ezt még a 18. században a zicsi grófok építették, ez eredetileg egy kolostor volt. Aztán számos más tulajdonos váltáson ment át, de lényeg az, hogy Schmidt Miksa volt az, aki Budapestre kerülvén ezt megszerezte, és tulajdonképpen a saját ízlésének megfelelően berendezte, átépítette, tehát egy mintaszerű, úgymond, majdnem, hogy egy mintát teremtett arra nézve, hogy mi az, amit ő tud, tehát részben a általa keletkeztetett tárgyakkal, az általa tervezett tárgyakkal, az általa elgondolt lakberendezéssel, ezt meg tudta mutatni, úgymond így a gyakorlatban is. És családja nem lévén, már olyan értelemben nem lévén családja, hogy volt egy felesége, majd rá vissza fogunk térni, de gyermekei tudomásom szerint nem születtek, és emiatt azt gondolom, hogy hálával gondoltunk Schmidt Miksára. Amikor meghalt 1935. április 1-én, akkor ezt az egészet, úgy ahogy volt, ezt a hatalmas ingatlant, a benne levő minden létező ingósággal, festmények, bútorok, csillárok, szőnyegek, műtárgyak, minden egyéb, ezt a fővárosra hagyta. Csak úgy egyébként, mint egy rengeteg bécsi vagyonát pedig Bécsre hagyta, és ez megint egy ilyen mintaszerű polgári gondolkodást mutat számunkra, hiszen ebben az időben, ha nem is elvárás, de minden esetre követendő minta, pontos példázat volt az a fajta jótékonykodás, ami részben megnyilvánult a szegény sorsúak, az elesettek irányába, de részben a közösség irányába is, tehát a polgári attitűdnek, a polgári etosznak egy fontos része volt, hogy a közösségért tegyek valamit, és hát nyilván ennek egy kiváló módozata volt örökös nélkül élő emberek számára, hogy a közösség vagyonát ilyen módon gyarapítsa, hogy a saját ingóságait és az ingatlanait ráhagyja. Tehát ezt az egészet így elmondom, akkor szerintem egy mintaszerű életút áll előttünk eddig, nem?
Elsőre
eddig
igen.
Eddig igen.
Hol van itt a gubanc? Ez túl szép, hogy igaz legyen, meg ilyenek.
Önmagában egyébként ez még igaz, csak picit árnyaltabb a történet, mint ahogy mondtam. Szóval nagyon mondom, hogy a magánélete picit furcsa volt a derék Maxnak, vagy Miksának. Ugye sokféle dolgot pletykáltak róla, ennek egy része, hát persze nagyon nehéz pletykákat ellenőrizni, de alig, hanem igaz volt, illetve egy része bizonyosan igaz volt. Maradjunk annyiban, hogy szoros kapcsolat fűzte a nála jelentősen fiatalabb, majdnem 2 évtizeddel fiatalabb közismert budapesti prostituálthoz, akit úgy hívott mindenki, hogy Mágnás Elza, de persze senki sem ezen a néven születik, ugye? Érdekes szójátékra ad ez okot, hogy van a Mágnás Miska című örökbecsű munka, és akkor itt a Mágnás Elza Miksával jön össze, tehát Mágnás és Miksa. Ugye ez egy, mégiscsak összecseng egy picit ezzel a címmel, de ami Mágnás Elzát illeti, hát vele az a helyzet, hogy ő eredetileg Turcsányi Emília néven született, 1880-ban, ha az emlékezetem, csak körül, nem tudjuk pontosan, tehát ilyen 15-20 év volt a két ember között, és hát szegényként, prostituáltként kereste a kenyerét, nem örömébe, nem jó kedvébe. De mindazonáltal Schmidt Miksa, amennyire hinni lehet a feljegyzéseknek, szerelmes lett belé, és kialakult köztük egy elég erős, mélyreható kapcsolat. Aminek nyomán aztán állítólag az is megtörtént, hogy idézőjelben kisajátította Elzát, tehát az ő kitartott nője lett, és csak és kizárólag hozzáfűzhette olyan kapcsolat, amit talán úgy írhatunk körbe, hogy erős testi őszinteség. Tehát volt köztük ilyen kontakt, fizikai kontakt, illetve szellemi kontakt. Ebben azonban még mindig nincsen semmi szokatlan az ég egy adta
világon. Főleg abban a korban, amikor teljesen máshogy viszonyultak ehhez a kapcsolathoz.
Nem kimondva, nem kanonizálva, de azért ez is része volt a polgári világnak. Ugye többször beszéltünk már ennek a korszaknak a kettős erkölcsiségéről, hogy mi az, amit kirakunk a kirakatba, és mi az, amit pedig úgy diszkréten elnézünk, de mindazonáltal teljesen természetes dologként kezeljük. Na most Mágnás Elzával viszont az történt, hogy egy brutális gyilkosság áldozata lett. Tehát 1914. június 9-én halt meg. Gondoljunk bele, egy fiatal nőről beszélünk, hát nincs még 35 éves. És annyit lehet róla tudni, hogy ketten gyilkolták őt meg, bizonyos Kóbori Rózsi és annak szeretője Nick Gusztáv, és nagyjelentősen bizonytalanok a motivációk, mert kirabolták ugyan, miután megfojtották szerencsétlen nőt, de hát annak ellenére, hogy kirabolták, azért nem vitték el minden vagyonát, úgyhogy annak ellenére, hogy nagyon hamar sikerült a gyilkosokat leleplezni, és nagyon hamar sikerült őket megfogni, és el is ítélték őket életfogytiglanra, az emlékezetem nem csal. Hát ez egy meglehetősen sötét gyilkosság volt, és természetesen ebbe belekeverték Schmidt Miksa nevét is, idézőjelben téve természetesen. Ugye a holttest az egy utazó kosárból került elő, nagyjából ott, ahol a mostani Bemrakpart húzódik, tehát nagyjából a Kacsa utca magasságában, itt vetett a partra a víz ezt az utazó kosarat, és néhány arra járó ember kíváncsiságból tekintette meg azt, hogy mi lehet benne, és itt fedezték fel a kosárba belehajtogató szerencsétlen nőnek a holttestét. Az már egy egészen sajátos dolog, hogy miután nyomozni kezdtek, az egyik nyomozó a Vízi nevet viselte, tehát aki itt ugye a vízben megtalált holttesttel foglalatoskodott, államrendőrségi detektív, ugye ez volt a hivatalos neve, és itt fölmerül Schmidt Miksa érintettsége. Azonban azt rögtön el kell mondani, hogy semmi ilyesmit nem sikerült rábizonyítani Schmidt Miksára, tehát az, hogy ő lett volna a megrendelő, vagy valami hasonlót. Ugye egyébként ezt a történetet a közelmúltban feldolgozta a Félvilág című film, ha esetleg láttátok,
hogy emléket. Igen, épp ezen gondolkodtam, hogy melyik filmből ismerős ez a sztori.
Nem a Félvilág, néhány évvel ezelőtt a Kiscelli Múzeum meg is emlékezett erről a történetről, mert hát a Kiscelli Múzeum egy részében gyakorlatilag egy ilyen, most tudom minek nevezzem, egy ilyen emlékhelyet rendezett be Schmidt Miksa a szerencsétlen hölgy emlékére, és itt adózott az ő emlékének. Ugye a fennmaradt pletykák szerint a régi óbudai temetőt, amit 1914-ben már nem használtak újabb holttestek elhantolására, ő oly módon meg tudta győzni arról, hogy oda temessék el Schmidt a Mágnás Elzát, hogy rálásson a sírra, tehát hogy ilyen módon is legyen vele valami sajátos kapcsolatban. És hát ilyen feljegyzések maradtak fönn róla, hogy meglehetősen sajátosan élte a magánéletét, például állítólag magával, a Mágnás Elzával oly módon szerelmeskedett, illetve másokkal is, hogy koporsóba fektette őket, és így közelített a hölgyekhez. És itt ezen a ponton egy picit kezd megborulni az egyensúly, hogy fogalmazzunk finoman. Ugye?
Tehát, hát vázoltuk egy teljes kitűnő üzletember portréját, egy nagy filantróp portréját, és erre meg ez jön.
Igen, és akkor erre még vannak itt egyébben nagyon érdekes dolgok is. Na jó, tegyük rögtön hozzá, hogy ezek nehezen megfogható sztorik. Tehát például Rudi Gyula jegyezte ezt fölül, azért mégiscsak író, nem pedig lent történész. De hát egy idő után Schmidt Miksa megnősült, és feleségül vette egy Weiss Lili nevű hölgyet, aki aztán pár évvel a házasságok után Velencében öngyilkosságot követett el, és most jön az igazi érdekesség. Az a lényeg, hogy elmentek nászútra. Hát ez teljesen természetes dolog, fiatal házasok nászútra indulnak. Az már kicsit szokatlanabb, hogy hármasban indulnak el. Tehát Schmidt Miksa, Weiss Lili, és nem akárki volt a harmadik utitársuk, kérem szépen Dénes Zsófia, aki elfogyasztott jó néhány férjet, ha jól emlékszem, hármat, ugye mit kell tudni Dénes Zsófiáról. Ha azt mondom, hogy 1885-ben született, ez önmagában semmit nem mond. Ha azt mondom, hogy 1987-ben halt meg, a 102 év. Tehát mondjuk úgy, hogy a 20. század az úgy végig ott volt az ő életébe. Volt neki rengeteg férje, de leginkább arról volt ismert, hogy Ady Endrének a mennyasszonya volt, nem ment hozzá. De életük végéig jó barátságban voltak, és aztán Dél Zsófia nagyjából 1930-as évekből egyebek mellett abból tudta fedezni a megélhetését, hogy Adiról írt, mert hát ez egy kimeríthetetlen téma volt, főleg, hogyha valaki bensőséges viszonyt ápolt vele. Itt a sztorinak a lényege, hogy hármasban mentek nászútra. Tehát Schmidt Miksa, a felesége és Dénes Zsófia. Nem akarok emögé több dolgot gondolni, mert miért is tenném, de hát állítólag az is megtörtént. Számoljunk a lehetőséggel, maradjunk ennyibe, jó? Tehát a Rodolfo ezt úgy mondaná, hogy itt a pakli, lehet, hogy benne van. Maradjunk ennyiben. De csak a kezemet nézzék, mert csalok. Ugye ez a lényeg. Viszont hát ilyesmi maradt fönt erről a nászútról, hogy egyébek mellett Schmidt Miksa például azzal volt elfoglalva, hogy a baldahinos ágyat, amiben hát ugye úgymond a házas életét élte, egyebek mellett az édesanyja temetési szalagjaival díszítette fönt, és ez vejtődít egy picit zavart. Képzeljük el, amit honyat fekszik, fölnéz.
Hát ez és nyugodjék békében, Szabó néni feliratú.
Igen. Szóval maradjunk annyiban, hogy elég érdekes történetek ezek egyébként, amikből nem is a konkrétumokat tudjuk megfogni, de azért kibontakozik egyfajta sajátos viszonya a Schmidt Miksának a halálhoz és a szexualitáshoz, illetve a kettőnek az elegye. És itt vetném össze azzal a történettel, ugye, hogy rálátott Mágnás ez a sírjára, tehát hogy ahogy az olaszok mondani szokták, többször idéztem, sinone vero ebentro vato, ha nem is igaz, de jellemző. Tehát valami nagyon-nagyon sajátos magánéleti dolog húzódik meg a háttérbe. Egyébként egy apró visszacsatolás még Dénes Zsófiához. A harmadik férje volt, aki talán három, 20 évvel volt fiatalabb nála, amikor hozzáment, és haláláig vele élt. Tehát ő egy külön műsor tárgya lehetne, Dénes Zsófia, mert csak azért is egyébként, mert kiváló írói teljesítmény van mögötte, meg hát egészen érdekes férjei is voltak, tehát még volt egy magyar származású török miniszternek a fiához is hozzáment, ugye nagyon sok férje volt neki, mindegy, ezt most hagyjuk is. Maradjunk annyiban, hogy a Schmidt-Miksát megnézzük. Szerintem az a klasszikus polgári világ, és ugye gondoljunk megint az életútjára, 1866-1935, tehát ugye a monarchia idején vagyunk, illetve a porti korszakban, akkor egy nagyon sajátos kettős fénytérésbe értékelhetjük az ő életét. Van egy kiválóan teljesítő üzletember, egy mecénás, egy mintapolgár, és akkor van egy olyan ember, akinek a magánéletét, hát nagyon nehéz úgy megítélni, hogy az emberben ne keletkezzenek furcsa érzések, mindazonáltal erre meg másról meg azt mondom, hogy ez a magánélete. Tehát ugye alapvetően, amíg másnak nem árt vele, addig az ő dolga, de egy nagyon sajátos és nem pozitív, hanem negatív színezetet ad neki ez a mágnás Elza-féle gyilkosság. Nem is az Elzához fűző kapcsolat, hanem azok a pletykák, amik övezték ezt a kapcsolatot, és őt is összefüggésbe hozták a gyilkossággal. Hozzáteszem, erre semmi nem utalt konkrétan. Nagy valószínűséggel egyébként, ami kiderül a leírásokból, Schmidt még csak konkrétan szerelmes volt mágnás Elzába. Tehát ez egy nagyon mély belső érzés volt nála. Mindazonáltal ez sem teszi semmissé ezeket az érdekes dolgokat, ugye a koporsós szeretkezést, a halotti szalagokat. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy egy ellentmondásos életút van Schmidt-Miksa mögött, és amikor ráemlékezünk, nyilván ne felejtsük el egyiket sem, meg a másikat sem, de mindenkinek jó szívvel javaslom, hogy menjen el a Kiscelli Múzeumba, mert hát azt viszont neki köszönhetjük egyebek mellett, hogy a fővárosra maradt, és nagyon-nagyon örülhetünk neki, hogy egy ilyen nagyszerű múzeumban is gyarapodott a főváros közönség, illetve hát valójában az egész ország.
Igen, és hát félszemmel így, félszemmel úgy lehet ott körül tekingetni, ugye, mert ott van az a pincehelyiségszerűség is, ahol történtek ezek a koporsós jelenetek állítólag.
Így van, tehát hát most lehet, hogy nem is volt konkrétan koporsó, de érdekes dolgok minden esetre történtek ott, úgyhogy ha valaki bemegy oda, akkor egyfelől nyilván találkozhat Budapest múltjával, mert nagyjából a 18. századtól egy fantasztikus gyűjteménnyel találkozunk, illetve van ott művészeti gyűjtemény is, de másfelől szerintem lehetetlen úgy végigmenni, hogy ne érezzük, hogy Schmidt-Miksa szelleme ott lépked mellettünk, és hát ha nem is néz bele a szemünkbe, de azért mégiscsak érezni egyfajta lenyomatát a múltnak, és szerintem ettől pedig több lesz ez a múzeum, úgyhogy már csak ezért is jó szívvel javaslom mindenkinek.
Abszolút. Én azt javasolnám a hallgatóknak, hogy a büfé dáma, mint kifejezést honosítsuk meg, mert sokkal szalonképesebb, mint amit most mondanánk Mágnás Elzára, ugyanis így apostrofálták, hogy ő volt a fővárosi Orfeumban a büfé dáma, kérem szépen.
Igen, ez jó hangzik.
Aki a legelőkerőbb urakkal foglalkozott, segített ételt, italt választani, beszélgetett, és a többit is, ugye, hát.
Igen, hogyha
a szofisztikált kifejezésekben a magyar nyelv igen erős, maradjunk annyiba.
Igen, használjuk ezeket. Oké, köszönjük nagyon, Csaba. Szép napot neked!
Én köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok!
Szia! Köszi, szia!
Katona Csaba történésszel beszélgettünk Schmidt-Miksáról, és hát a Mágnás Elza gyilkosságról, meg a Kiscelli Múzeumról, meg annak épületéről.
Rojtos hallgató írja, hogy örülök, hogy azért úgy nagyjából körülírtátok a dolgokat a hölgyel kapcsolatban, mert hogy a 4,5 éves lányom is hallgatta a beszélgetést.
Na hát akkor neki is egy izgalmas történelmi beszélgetés volt, és ennyi, pont.
Igen.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Műsorunkban termékek